kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított a harmadfokú dunai árvízhelyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadít fel veszélyhelyzeti keretéből, Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakít ki, és adománygyűjtést hirdet az árvízi védekezés és kármentés támogatására, közölte Szabados Edina, a katolikus Caritas kommunikációs referense. Mint írta, Écsi Gábor országos igazgató bejelentette, a Caritas 10 millió forint értékű gyors segélyt különít el a szükségessé váló kármentéshez, ami a védekezéshez elengedhetetlen eszközök beszerzésére, a károk mérséklésére és a bajba jutottak támogatására szolgál. Nagybajcson a helyi plébánián egy katasztrófa helyzeti bázist alakítanak ki. Az új bázis központi szerepet fog betölteni az árvíz által sújtott területeken nyújtott segítség koordinálásában és a szükséges erőforrások hatékony elosztásában az érintett egyházmegyei és helyi Caritas munkatársainak bevonásával. Az árvízi helyzetre való tekintettel a Caritas azonnali adománygyűjtést hirdet, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon a segítségnyújtáshoz. Támogassák az árvíz sújtotta területeken élőket a 1356-os adományvonal hívásával, amely hívásonként 500 forint hozzájárulást jelent. A www.caritas.hu oldalon keresztül online adományozással, veszélyhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel vagy banki átutalással a Caritas központi számlájára lehet utalni. Legyőzzük az árhullámot, Magyarország megcsinálja, üzente Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy ne sértegessék a védekezésben közreműködőket. Azt írta, mindenki kiveszi a részét az árvíz elleni védekezésből, és megköszönte a vízügyesek, a katasztrófavédők, a rendőrök, a katonák, a hivatásosak és az önkéntesek munkáját. Hozzátette, hogy mindenki teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy megfékezzék az áradást. A rendvédelmi dolgozók és a katonák oda mennek segíteni, ahová hívják őket. Szükség esetén 3, illetve 24 órán belül lehet őket mozgósítani, fejtette ki a politikus. Megkezdődött az országos pályaorientációs mérés. 2-től október 9-ig valamennyi 8. évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie a kérdőívet, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. A mérés célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaorientációt támogató eszközökre, módszerekre, írták. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Ebben támogatja őket az országos pályaorientációs mérés, amelyet 5. alkalommal rendeznek meg, olvasható a közleményben. Boldog 20-at Magyarország címmel szeptember közepétől kommunikációs kampányt indít az Európai Bizottság az ország 20 éves uniós tagságának alkalmából, közölte a szervezet magyarországi képviselete a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a kampány során egyéni történeteken keresztül mutatják be azokat a kedvező változásokat, amelyek Magyarország Európai Uniós tagságának köszönhetőek. A történeteket az erre a célra létrehozott honlapon, az Európai Bizottság különböző közösségi média csatornáin és óriás plakátokon ismerhetik meg az érdeklődők. Hozzátették, a kampányt tévé és rádió hirdetések is kiegészítik majd. Végül az időjárásról. a nyugati-délnyugati tájakon és a főváros környékén kialakuló réteges felhőzet napközben fokozatosan szakadozik, gomolyosodik. Néhol maradhatnak tartósan felhős tájak. Másutt a látási viszonyok javulása után általában naposra fordul az idő. Északkeleten lehet felhősebb az ég. Néhol szitálás, főként az északkeleti harmadban zápor, kis eséllyel zivatar is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet napközben 16 és 23 fok között valószínű. A legtovább felhős nyugati részeken számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére általában 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Kelemen Tamás egri állatvédőt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai beszélgetésünk témája sajnos aktuális. Nem mindig sajnálatos az aktualitás a beszélgetésünkben, de most igen. Amikor a fecskékről beszélgettünk korábban, akkor mindig tavaszhoz kapcsolódott a fecske téma, hogy hogyan segíthetünk nekik újra otthonra találni itt hazánkban. Most azonban úgy látszik, hogy a költözésnél is sajnos ránk szorulnak.
Hát én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és igen, sajnos, ahogy az előbbi szó volt róla, a fecskéket itt érte ez a hidegesős idő. Most sajnos Magyarország, én azt mondom, hogy sajnos ilyen nagyon esőpárti nemzet, én ugye több külföldit is ismerek állatos vonalból, és sehol sem láttam, hogy annyira imádnák és áldanák az esőt, mint nálunk. Hát most, ha csúnyán, gunyorosan fogalmazzak, sajnos visszanyalt a fagyi, és még azoknak is sokkára keletkezett ebből a tegyük nagyon idézőjelbe áldásos esőből, aki eddig hűde nagyon várta, és legrosszabbul viszont az ártatlan állatkák, madárkák jártak, akiket pont vonulásban ért. Ezek közül is két csoportot kellene jellemzően kiemelni, az épp vonulásban levő fecskéket és gólyákat. Na most a mi fecskéink és mi gólyáink többségében elvonultak, ilyenkor már csak kései fiatalok, vagy valamiért gyengébbek, vagy szó szerint eltévedt családjuktól leszakadt példányokkal találkozhatunk, viszont északról, az északi országokból nagyjából most érnek el minket a fecskék, és még néhány kis kései gólyácska is becsordogál közéjük, úgymond. És nekik nagyon megnehezíti ez a dolgukat, ez az hideg, furcsa esős idő, ugye igazából nem jellemző még az ősznek erre a szakaszára ilyen mértékben. Na most kevésbé a gólyák szenvedik, meg azért is róluk szólok először, mert ők nagyobb testűek, őket általában akkor szokta bajként érni, hogyha leszakadnak a csapatuktól, családjuktól, eláznak, nem tudnak ki után menni, rövidebb távon, alacsonyabban repülve nem tudnak olyan jól tájékozódni, és esetleg eltévedhetnek ilyenkor, kerülhetnek bajba, főleg ha olyan helyre tévednek, ahol éppen nem találnak aktuálisan táplálékot, ami pár napig nem jelentene problémát egy jó kondícióban lévő madárnak, de kihűlnek, energiát égetnek és nem tudnak tovább repülni, ilyenkor lehet szükség a mentésükre. Na most, a fecskék ugyanebben a cipőben járnak, csak jóval szerencsétlenebbül két ok miatt. Az egyik sajnos mi magunk vagyunk, mert a fecskék segítése, mentése kapcsán sajnos rengeteg téves információ került fel az internetre. Sokszor olyanok tollából is, akik fecskét még jóformán csak fényképről meg képeskönyvből láttak, sőt, tovább megyek, meséskönyvből, azok alapján, amiket leírnak róluk, illetve a másik maga az időjárás. Na most a fecskéről tudni kell, hogy alapesetben 3-4 napot, ha nem is nagy örömmel, ha nem is, ahogy mondani szokás, mosolyogva, de ki kell, hogy bírjon táplálkozás nélkül, mert így vannak biológiailag kódolva, hogy a nagyon esős időszakokat, ami a közhiedelemmel ellentétben sokkal, de sokkal jobban megviseli őket, mint az a száj, na ezeket ki kell, hogy tudják bírni. Ugye egy száraz időszakban rovar, repülőrovar csak-csak akad, a fecske jól repül, tehát vizet kilóg, kilométerekről is képes találni, viszont ha esik, a tolla elázik, átázik egy idő után, esőben nehezebb is repülni, a repülő rovarok pedig minimálisan tudnak mocorogni, főleg azok a fajok inkább, amit a füsti fecske eszik, amiket a molnár fecskék fogyasztanak nagyobb magasságokban, ők még kevésbé tudnak felrepülni, tehát ilyenkor a fecskék is alacsonyabbra szorulnak, sőt sok esetben napokig egyáltalán nem jutnak táplálékhoz. Most, ami dupla nehezítő tényező, hogy hideg is ez az eső, és az ősz alapból egy rovarszegényebb időszak, tehát ilyenkor a vonuló fecskéknek igyekezniük kell, hogy legalább a Mediterráneum környékét elérjék, ahol már egész évben folyamatos a repülő és nem repülő rovarok mozgása, viszont nálunk ugye ilyen nincsen. Most, amit fontos ilyenkor tudni, hogy a fecskék egymást melegítik, illetve a fecskefészekhez hasonló sötét, félhomályos zárt helyeket keresik. Tehát ha látunk fecskéket ablakpárkányon gyülekezni, valahová berepülni, lehetőleg ne bolygassuk őket, nyissunk ki nekik nagyobb helyeket a gyülekező helyek közelében, ez lehet egy istálló, egy garázs, egy nyári konyha, egy melléképület, sőt, ha valaki kellőképpen elszánt, akár még ha az ablakpárkányán gyülekeznek, és nem zavarja a fecske kaki, leterigeti a bútorait fóliával és újságpapírral, és akár még a szobát is kinyithatja nekik, csak nyilván tágra az ablakot ilyen esetben, hogyha van ilyen vállalkozó szellemű emberünk, hogy kifelé menetne, hogy a csukott ablakfélnek neki ütközzenek. Amit nagyon fontos tudni, hogy repülőfecskét erőnek erejével, hogy ahogy mondani szokás, megmentelek, ha belehalsz is alapon, nem szabad megfogni. Tehát amelyik repül, azt ne csalogassuk be, ne csapdázzuk be, ne hálózzuk le, őt hagyjuk szabadon, a legjobb túlélési esélye a fecskének minden esetben a saját környezetében, a természetben van. Tehát az első védvonal tehát az, hogy biztosítsunk neki nyugodt helyeket, így, mint mondtam, ezeket a gyülekező, pihenő, melegedő helyeket hagyjuk érintetlenül, ha pedig van olyan helyünk, ahonnan a közelében fecskék vannak és kinyithatjuk, nyissuk ki nekik. A második védvonal pedig a fecskék kültéri etetése. Erre két megoldás van. Az első a bokrok, fák rázogatása, akár nyilván a növény megsértése nélkül bottal történő ütögetése, piszkálása. Ilyenkor ősszel ugyanis jobb idő esetén látványosabb lenne, a ránk nézve ártalmatlan árvaszunyogok rajzanak. Az árvaszunyog ugyan nem túl kalóriadús táplálék, viszont a semminél jóval több. Pár órányi, egy-két napnyi energiát egy jó lakás ilyen rovarkákból azért képes adni, és ahhoz, hogy mondjuk a holnapra ígért szebb időt kibírják, ahhoz bőven elég. Tehát illetve még a különböző csípőszunyogok, dalosszúnyog és netán invazív társai szintén szép számban vannak jelen, bár a fecske, ha választhat, inkább mondjuk legyet fog, ami nagyobb és kalóriadúsabb, mint szunyogot, de ha most szunyog van, akkor ezzel kell beérnie, illetve már több helyen olvastam kutatási anyagokban, hogy a vonulás közben elpusztult fecskék gyomortartalom vizsgálatakor főleg szunyogokat és árvaszunyogokat találtak bennük, különösen igaz ez a molnár fecskékre, ugye füsti fecskék is ilyenkor egyébként főleg erre fanyalodnak, mivel tavak mentén nádasokban töltik az éjszakákat vonuláskor. Na most, ha ezeket a növényeket mi a fecskés helyek közelében, ahol villanydróton látunk például fecskéket ülni, vagy látjuk őket repkedni, rázogatjuk, innen a felrepülő rovarokat készségesen el szokták fogadni, ilyenkor legyőzik az ember iránti félelmüket, és méterekre tőlünk röpködnek és kapkodják el. Esetleg meg lehet próbálni, ami egy nagyon-nagyon kétesélyes módszer, a fecskéket etetni.
Igen, csak figyeljünk arra, hogy mint mondtad is, rovarevő, tehát ne valamiféle magkeverékkel.
Igen, még a magkeverék még legalább nem eszi meg, és így nem is árt, de sajnos az interneten számos tejtermék alapú recept kering, ami viszont csúnya szorulást vagy éppen hasmenést tud fecskéknek okozni.
A túrót javasolják.
Sajnálatos módon pedig a túró semmilyen madárnak nem való. A madaraknak, a pingvintől a kolibrin át a struccig, többek közt van egy közös tulajdonságuk, hogy nincs tejcukorbontó enzimjük. Ezzel szerintem ezt az örök sajnálatos módon előkerülő túró vitát le is zárhatjuk, de ha már mindenképp lágyeleség, akkor fecskének és kismadárnak a héjastól, sárgájástól, fehérjéstől homogérre darált főtt tojásnál nincsen jobb. De alapszabály, hogy madárnak csak madár eredetű fehérjét adunk, kivéve nyilván a halevő vagy rákcsáló evő fajok, de én még olyan ragadozó madarat sem láttam volna, maximum kesejűt, ami mondjuk tehenet evett volna. Tehát elmondhatjuk, hogy a túró teljes mértékben természetellenes a madaraknak.
Igen, megrendítőek voltak azok a képek, és szintén az interneten keringenek, tesznek föl ilyeneket, hogy a legyengült, ázott fecskéket nagy számban csapják el az autók az utakon.
Hát ez előfordulhat, bár én megmondom őszintén, egy kicsi szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban, mert én ugyanazt a 10-15 fényképet látom, amin 3-4 fecske van elütve, és 3-4 repül. Tehát szerencsére én még elütött fecske szőnyeggel, hála a nagyon jó Istennek, képen sem találkoztam. Olyan van, hogy egy fecske csapat éppen mondjuk a 5 perces napsütés hatására felmelegedett járdára vagy rövidfűvű pázsitra leszáll melegedni, de ezekről a képekről tudni kell, hogy nyilván főleg próbálnak az emberek érzelmeire hatni az alkotók, tehát azok éppen nem haldokló fecskék, akik százával a földön fetrengenek, hanem éppen melegedő fecskék, akik, ha közelebb mennénk a zömmel, de talán mindannyian fel is repülnének. Nem jó, nem természetes, de ilyenkor előfordul, hogy megtörténik. És az úthoz közel ugye táplálkoznak a lentebb repülő rovarokból, hogy volt is szó az eső kapcsán. Persze sokukat elütheti az autó, de szerencsére, mint láthatjuk, a mi fecskéink már elmentek, és még mindig ugyanannyi fecskét, hanem többet látunk, mint egy hónappal ezelőtt. Tehát azért szerencsére nyilván fogyott az elmúlt 10-20 évben a fecske populáció, de amennyi élőhely és táplálékbázis van, azt a jelenlegi fecskék ki is töltik. Tehát ezt mindig el szoktam mondani, ha erről kérdeznek, hogy ha most hirtelen 10 millióval több fecskét csak így varázsütésre ide varázsolnánk, akkor egy olyan világban, ahol jóval kevesebb az istállós állattartás, tehát kevesebb a légy, kevesebb a rovar. Rengeteg a kemikália, a különböző rovarölő szúnyoggyérítőszer, sőt, már a legtöbb falfesték alapvetően koszlepergető a kültériek legalábbis, tehát ha valaki ilyennel fest, hiába nem bántaná ő a fecskét, a sár nem tapad meg a festéken. Na most egy olyan világban, amit mondtam, ahol nagyon limitált a költőhely, limitált a táplálék, és limitált egyáltalán a fecskék fogadtatása is, mert sajnos a mai modern ember már nem örül annyira a fecskekakinak, tehát már még régen a fecskepelenka megoldás jelentett, ma már sokan ezzel sem szeretnének bíbelődni, és inkább a megtelepedésüket igyekeznek hol legális, hol illegális módon és eszközökkel megakadályozni. Egy ilyen világban milyen sors várna mondjuk még 10 millió fecskére? Hol költenének, hol élnének, mit ennének. Tehát valahol, hogyha változik a világ, újra több repülőrovar lesz, netán sikerülne visszaredukálni, pozitív értelemben véve, visszahozni ezt az állattartást, újra elkezdődne, beindulna, ahogy szerencsére vannak rá próbálkozások, illetve különböző szemléletformáló oktatással és egyéb módszerekkel lehetne a fecskék iránt a lakosságot érzékenyíteni, hangoztatom ésszel, tehát nem ész nélküli szedd össze és tömköd meg lágyeleséggel, mert attól majd megmenekül jelleggel, hanem arra, hogy a fecskefészket, a fecskepiszkot, uram bocsá, eltakarítsa, megtűrje, ne pedig magát a fészkelés próbálja meghiúsítani. Ha ilyenek kezdeményezések napvilágot látnának, akkor a fecske populáció vissza is tudna duzzadni. Most a táplálék kapcsán még annyit megemlítenék, ami az előbb talán kimaradt, a fecskék ésszerű etetése. Horgászbolti csontkukac, giliszta, csonti és társai, mint mondtam, már korábban is sokszor tiltólistás. Különböző tojásos, pláne túrós lágyeleséget ne tegyünk ki, mert igazából a fecskék a mozdulatlan táplálékot nem fogják megenni. Arról pedig nagyon megoszlanak a tapasztalatok, hogy egyáltalán megtanul-e a fecske tából enni. Láttam már videón, ahol igen, én 20 év, sőt 20 év átmadarazott eddigi élet során még nem láttam tából levő fecskét, pedig minden évben a fiatal fecskéknek teszünk be tálban élő liszkukacot, egyet-kettőt látni, amelyik próbálkozik vele, és nyilván mivel nem arra való, hogy a földről felszedje, iszonyatosan bénácskán csinálja, 10-ből 9-szer elejti, és nem is tudja megvenni.
Ez olyan, mint a La Fontaine mese, hogy nem tudott a gólya enni a rókánál,
hát,
a tálból.
Igen, nagyjából ugyanez áll fenn, ugye a fecske kis rövidke csőröcskéje arra való, hogy a levegőben a kis puha rovart megragadja a nagy kitines liszkukac, nem való neki. Emészthető táplálék, ha a liszkukac repülne és lebegne a levegőben, meg is tudná fogni, de így csak sokszori próbálkozásra. sikerülhet neki. Na most, ahol a bokrokat rázzuk, esetleg látunk fecske gyülekező helyet olyan derékmagasságú asztalra, a lapos virág alátétekben élő, előtte pár órán át mondjuk lisztes prézliben tartott és alma vagy sárgarépa szeletekkel megetetett, tehát valódi tápanyagot tartalmazó liszkukacot nyilván leszitálva kiteszünk, ha nem esik az eső, előfordulhat, hogy a már éjségükben sokszor a hangyákat felszedni próbáló fecskécskék próbálkoznak vele, és sikerülhet őket ilyen módon evésre bírni, mert adaptálódnak és megtanulják. De elsősorban próbáljuk meg inkább a védett hely biztosítása és a bokrok rázogatása című történetet, illetve a sérült fecskét találunk, a legrosszabb, amit tehetünk, hogyha mi magunk otthon elkezdjük tunkolgatni, ez nem valódi mentés. Ha sérült fecskét, legyengült fecskét találunk, tegyük egy papírtörlővel kibélelt szűk, viszonylag sötét cipős dobozba mondjuk, bár rövid távú szállításra egy tejásdobozka is elegendő egy fecskének, szintén papírtörlővel az alján, nem rongyal, papírtörlővel, ami jó netszívó és hőtartó képességű. És ha a fecskécskénk meleg, tehát felmelegedett, mocorog, akkor amit biztosan ne tegyünk az itatás, semmiképp se itassuk, alapjáraton sem, most pedig bőven kerülből a fecskébe, szegénybe annyi víz van, mint a halacska volna, mindenre van szüksége, most csak vízre nincsen, illetve próbáljuk meg mentőhelyre juttatni azonnal. Ennek a legfontosabb szabálya, hogy először is állatkerteket, vadasparkokat, nemzeti parkigazgatóságokat hívjunk fel, civil szervezeteket csak végső esetben, illetve bizalommal a nagyobb civil szervezetek felé fordulhatunk, ők ugye tudni fogják, hogy kell gondozni és elhelyezni. Ha ez éppen valamiért aznap már, hogy másnap nem lehetséges, akkor a kis fecskét ugye betesszük a pici helyett egy nagyobb cipős dobozba, meleg helyen tartjuk papírtörlőn, egy pálcikát néhány centiméterre átfúrunk a doboz alján középtájon, hogy fel tudjon rá, vagy tudjanak rá ülni, és élő liszkukaccal, vagy főtt tojás darabkákkal etethetjük, semmiképpen sem túróval, vagy egyéb tejtermékkel. Ami fontos, hogy ha nem megy, ha nem áll rá a kezünk, semmiképp se kísérletezzünk vele, akkor inkább szintén azon legyünk, amin egyébként is, hogy minél hamarabb mentőhelyre kerüljön. Csak akkor kíséreljük meg magunk táplálni a kismadarat vagy kismadarakat, hogyha aznap nem sikerül mentőhelyre juttatni.
Köszönöm szépen Kelemen Tamásnak, hogy ismét jó tanácsokkal szolgált, sajnálatos módon most a fecskékkel kapcsolatban. A következő percekben Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 50. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Április 30-tól május 27-ig. A határátlépés délig eltartott. Sok itt a papírmunka, meg a vízumjainkkal is volt elég probléma. Kötelező pénzbeváltás van, de semmiféle elismervényt nem adnak. A dollárok feltehetőleg a hivatalnok zsebébe vándoroltak. Mindegy. Beléptünk Ruandába. Ruanda csupa hegy és csupa völgy. Nagyon sűrű lakott ország, és minden talpalatnyi területet megművelnek. Főterményük a banán. Valóságos banánerdőkön haladtunk keresztül. Jelenleg évi 2 millió tonnát dolgoznak fel, de ezt szeretnék 7 millióra feltornázni. Alapjában 3 féle banánt termesztenek. Az egyik olyan, amilyet mi is ismerünk az európai üzletekből, ezt mindenféle feldolgozás nélkül megeszik. A másikból lisztet készítenek, s miután a banánlisztet fele-fele arányban keverték búzaliszttel, kenyeret és tésztákat sütnek belőle. A harmadik fajtából lekvárt állítanak elő, a maradékból meg banánlét. A léből bort erjesztenek. Ez a 9% alkoholt tartalmazó ital sokáig nem áll el. Amit nem isznak meg nyomban, desztillálják. És az így kapott 94%-os alkoholból likört gyártanak. Ez már ugyancsak testesítóka. Gyuszi vezetésével, aki már a határon átvette Jancsitól az útimarsal szerepét, lévén, hogy frankofon országok következtek, és Gyuszi jól beszél franciául, már az első napon felkerestük a Kagera Nemzeti Parkot. Az árak riasztóak. A Nemzeti Park meglátogatása függőben maradt. Kigaliban, Ruanda fővárosában szokás szerint éjszaka kerestünk szállást. Hosszas próbálkozás után a Town Hotelben állapodtunk meg. Földszintes épület, az utcafronton az étterem, mögötte a konyha, a mellékhelyiségek, és az erősen lejtő udvar végén a mi szobáink. Koszosak, büdösek, a zuhogó eső a szennylével összekeveredve folyik be az ajtók alatt. Kigali éjszaka szebbnek és nagyobbnak tűnik, nappal nem különösebben érdekes. Az emberek bent a városban európaiasan öltözködnek, néhány fekete szépség, mintha a divatlapból lépett volna ki. Művészeti boltjaiban tetemes mennyiségű dobot és egy sereg számunkra addig ismeretlen más zeneszerszámot szereztünk be. Az egyik, amit umudurinak hívnak, olyan, mint egy hatalmas íj. A húrja fémből van, és rezonátora egy kivájt tök. A rezonátor helyét változtathatjuk, így hol magasabb, hol meg mélyebb lesz a hang. A húrt kis fapácikákkal ütögetik. Egy másik hegedűszerű alkotmánynak Iningili a neve. Amíg a többiek a hivatalos teendőket intézték és felkeresték a környék missziós telepeit, öten, Safi, Doki, Jancsi, Andris és én a Kagera felé vettük utunkat. Az út 1500 méter magas dombhátak között vezetett. A kávé éppen érőben volt. Szó sincs itt bokrokról, az itteni kávécserje inkább fatermetű. A bogyók javarésze már piros volt. A kávétermelést ösztönzik. Akkor is megfelelő felvásárlási árakat biztosítanak, ha a világpiaci árak éppen esnek. Az ültetvényeket nem szabad kivágni, illetve a kivágott cserjék helyébe újakat kell ültetni. A cserjék alá szalmát terítenek, hogy megakadályozzák a talajeróziót. Kajonza falunál hajtottunk be a Nemzeti Parkba. A park összes kapujában a Parimás képes riportjának sokszorosított példányait helyezték el. Az amatőr felvételek iszonyú képsora egy gyászosan végződött látogatást örökített meg. Az első képen egy férfi, kezében a fényképezőgéppel, éppen kiszáll a terepjáróból. A következőn a nagy hímoroszlán úszik a levegőben, majd már egy nősténnyel együtt falatoznak a még kalimpáló turistából. Pár méterrel a turista csoport gépkocsijai előtt a feleség szeme láttára. El is ment a kedvem, hogy a Kagera sűrű bokrai között gyalog keressem a bogarakat. Oroszlánok helyett cecelegyek támadtak ránk. Ez talán még rosszabb. Ezrek, százezrek és milliók jöttek, sötét felhőként vették körül a kocsikat. A Toyoták teteje fekete lett a mindent ellepő légytömegtől. Közben persze kegyetlenül szúrtak. Módszerük egészen más, mint a tisztességes rovaroké. Amint bukórepülésbe elérik a bőrünket, már meg is szúrnak. Ha agyon is vágjuk a nyomorultat, már késő. A Kagera hegyes dombos, mint maga Ruanda. Dús növényzettel és tavakkal, mocsarakkal. A parkban folyó zoológiai kutatások egyik vezetője magyar. A patás állatok életét tanulmányozzák, magunk is láttunk megjelölt nyakörves topit. A vadbőség minden képzeletet felülmúl. A Serengetin kívül itt láttuk a legtöbb állatot. Különösen topi, kongoni és impala van sok. Az impala az afrikai antilopok közül az egyik legszebb és legjobban elterjedt. A hím tömege eléri a 70 kg-ot, a nőstény csak 50 kg. Mindkét nembeli példánynak van szarva, de a nőstényé szemmel láthatóan csökevényes. Nem csak kisebb, hanem gyakran szabálytalan fejlődésű, aszimmetrikus csálénál, vagy hiányzik a fele. Nehéz mindennek az adaptációs jelentőségét megérteni, hiszen az impalák a kisebb ragadozók ellen különösen bátran használják a szarvukat, és ebben elsősorban az anyák jeleskednek. 10-50 tagú csapatokban járnak, ezek lehetnek szaporodó közösségek, amelyek nőstényekből, fiatalokból és domináns hímekből állnak, vagy olyan hímek csoportja, amelyeknek még nincs territóriumuk, illetve már elvesztették. A hímek csapata meglehetősen instabil. A kagerai vízilovak nem éjszaka járnak legelni, ahogy egy jól nevelt vastagbőrűhöz illik, hanem az erdős területeken nappal is a fák között csatangolnak. Olyan, mintha valami gigantikus disznókonda járná az erdőt. A mocsaras területeken sok a bivaj. Hatalmas testtömegük ellenére könnyedén mozognak az ingoványos talajon. A nyűvágók, ezek az egészségügyi madarak a hátukon futkároznak, s szorgos munkával szedegetik össze a kullancsokat, légylárvákat és más élősködőket. Egész afrikai utunk során kizárólag itt találkoztunk egy hatalmas termetű lónagyságú, sötét színű antiloppal, a fakó lóantiloppal. A nyílt pusztákat nem igen kedveli, inkább az erdőségek szélén érzi jól magát. Kigaliba visszatérve átköltöztünk a holland önkéntesek vendégházába. A gondnoknő ugyan nem fogadta tártkarokkal az Európa keleti feléből érkező gyanús különítményt, de Gyuszi eloszlatta aggodalmait. Másik ruandai bázisunkat Ruhengeri mellett rendeztük be. Ruhengeri Egyetemén Gyusziék felvették a kapcsolatot azokkal a kollégákkal, akikkel már korábban levelezésben álltak. Térképeket kaptunk meg kísérőt. Utóbbi elsősorban Misi néprajzi munkájához volt fontos. Sátrainkat a Ruhengeritől nem messze elterülő Gorillás Nemzeti Park bejáratánál vertük fel. Nagyszerű helyet találtunk. Egy jókora fedett szín alá húzódtunk, amely legalább részben megvédett az esőtől, mert az szinte szüntelenül szakadt. Gyűjteni azért tudtam, sőt, minél inkább esett, annál több rovar rajzott. A ruandai rengeteg már az igazi trópusi őserdők képét mutatja, és ennek megfelelően megjelentek a hatalmas éjjeli pávaszemek és a nagytestű szenderek. A Virunga hegycsoport két aktív és hat kialudt vulkánjának Ruanda területére eső részén alakították ki a Vulkán Nemzeti Parkot. Itt él a mindössze 250-300 példányt számláló hegyi gorillák egy része, a többi a szomszédos zairei hegyvidéki őserdőkben és Ugandában, ha csak nem írtották ki már őket. A ruandai gorilla családok közül 4 látogatható, a Grup 11, a Grup 13 és a Suza nevű csoport aránylag közel tanyázik a Nemzeti Park bejáratához, míg a Grup 9 nagyon mozgékony, hatalmas távolságokat járnak be az odatartozó állatok. Mi a 13-as csoportot szemeltük ki, már csak azért is, mert a zilált külsejű amerikai, akiről később kiderült, hogy ő a park menedzsere, elmondta, hogy ezt a családot előző nap a kaputól alig 10 percnyire látták.
Elhangzott Vojnics András utazás a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 50. része. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Búcsúzom most rajtuk kívül a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 16. befejező részét hallják, a felolvasó Baranyi Péter színművész.
Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária, útitársunk. Szűz Mária, barátságos, de erős asszony, útitársunk életünk ösvényein. Minden alkalommal, ha azt szemléljük, mély nagy dolgokat tett veled a mindenható, szomorúság tölt el minket nehézkes tunyaságunk miatt. Szükségét érezzük annak, hogy meghosszabbítsuk lépéseinket, amelyekben mellettünk haladsz. Gyámolíts minket, hogy vágyaink szerint megfoghassuk a kezedet, serkentsd fáradó lépteink lassuló ütemét. Mi is a hit zarándokai vagyunk, nem csak az Úr arcát keressük, hanem téged is szemlélünk, az emberi elhagyatottság ikonját, amely különösen azokhoz szól, akik szükségben vannak. Sietve elérjük a várost, hogy átadjuk azokat a gyümölcsöket, amelyeket egyszer te vittél a távoli Erzsébetnek. Mária, hajnali szűz, add meg nekünk az intuíció örömét a hajnal annyi sötét árnya ellenére, az új nap reményeit. Súgj bátor szavakat nekünk, ne remegjen a hangunk, amikor bosszant az a sok rossz és a sok bűn, amelyek öregítik a világot. Merjük azt hirdetni, hogy jönnek még jobb napok. Ne engedd, hogy az elképedő siránkozás túláradjon ajkunkon, hogy a csüggedés legyőzze a cselekvést, a szkepticizmus befagyassza a lelkesedést, a múlt súlya megakadályozza, hogy hitelt adjunk a jövőnek. Segíts, hogy nagy bátorsággal fogadjuk a fiatalokat, és tarts vissza a hízelgés kísértésétől, a tiszta szavakkal való rafináltságtól, tudatosíts bennünk, hogy csak hiteles és következetes döntéseink nyomán vagyunk képesek ellenállni ezeknek. Sokszorozd meg energiánkat, hogy tudjunk beruházni a civilizáció piacán még egyetlen hasznos értékbe, az új nemzedékek megóvására a rossz befolyásától, amely akadozóvá teszi a föld lélegzését. Adj húsvéti allelujás hangsúlyt a hangunknak. Itasd át álmokkal a realizmusunk fövényét. Rendezd forró utópikus vágyainkat, amelyekkel vérző lőrést nyitunk a világ reménységén. Segíts, hogy megértsük, az ágakon bontakozó rügyek megmutatása többet ér a lehulló falevelek fölötti könnyeknél. Mélyítsd el biztonságérzetét annak, aki már látja a napkeltét, az első napsugarak megjelenését. Mária, délidő asszonya, add, hogy átéljük a fény mámorát. Ez idáig túlságosan sokszor kellett kioltanunk lámpásainkat, elhajlanunk a hatalom ideológiájának késztetésére, az alkonyati sötétedésben rátalálni a földi szűk ösvényekre, hogy ne érezzük a déli nap utáni sóvárgást. Öntözd kegyelmi tikkadságunkat a kezeid közül kiáradó vízzel. Állítsd helyre bennünk azt a bizalmat, amelyre a másik anya, a hozzád hasonló, szegény és jóságos tanított meg, amikor még kisgyermekek voltunk, s amit egy napon eladtunk talán egy nyomorúságos tálencséért. Te a Szentlélek koldusa, töltsd meg olajos edényünket, hogy Isten előtt tudjuk annak olaját lámpásainkban elégetni, miután túl sokat elpazaroltunk már a pusztaság bálványai előtt. Tégy minket képessé arra, hogy teljességgel Istenre hagyatkozzunk. Csitítsd le testünk gőgjét. Add, hogy a hitfénye akkor is, amikor a prófétai közlés vonásait foglalja magába, ne tegyen minket önhitté vagy beképzelté, hanem töltsön el a tolerancia és a megértés örömével. Mindenek fölött szabadíts meg attól a tragédiától, hogy Istenbe vetett hitünk idegen maradjon a minden pillanatban meghozott konkrét döntéseinktől, akár nyilvánosak ezek, akár magájellegűek, és óvj meg annak a lehetőségétől, hogy hús és vér legyünk a hétköznapiság oltárán. Mária, est hajnali szűz, anyja annak az órának, amikor hazatérünk, és azt érezzük, hogy valaki befogad minket. Ilyenkor átéljük annak a kimondhatatlan örömét, amit a másokkal együtt megült vacsora jelent, a közösség ajándékát. Kérünk téged egyházunkért, amelytől sajnos nincs távol a szétforgácsolódás vagy a harangtorony árnyékának körzetébe való bezárkózás veszélye. Kérünk téged városunkért, amelyet a részrehajlás szelleme gyakran a viszálykodás földjévé tesz, és amely sokszor senki földje. Kérünk téged családunkért, hogy a párbeszéd a keresztre feszített szeretet és az otthonias érzések komoly élvezete tegyék a polgári és a keresztény növekedés kiemelkedő helyévé. Kérünk téged mindannyiunkért, hogy távol az önzésből fakadó közléshiánytól és elszigetelődéstől mindig az élet pártján álljunk, ahol az megszületik, növekedik és azután meghal. Kérünk téged az egész világért, hogy a népek közötti szolidaritás ne csak egy legyen a sok erkölcsi kötelesség között, hanem fedezzék fel, hogy az egyetlen etikai parancs, amelyre az emberi együttélés épülhet. A szegények ugyanolyan joggal ülhessenek asztalhoz, mint mindenki. A béke pedig váljék mindennapi kötelességeink céljává. Mária, éj asszonya, kérünk légy akkor is közel hozzánk, amikor a fájdalmak tornyosulnak, amikor ránk tör a megpróbáltatás és a kétségbeesés szelesüvölt körülöttünk, létünk fölött befeketedik az ég, kifulladunk, vagy a csalódások hidege vesz körül, vagy pedig a halál szárnyai suhognak. Szabadíts meg a sötétség borzongató félelmétől. Kálváriánk óráján, te, aki megtapasztaltad a napfogyatkozást, terjeszt ki kezedet fölénk, leheleted vegyen körül minket, amellyel könnyebb elviselni a szabadság hosszú várakozását. Anyai simogatásoddal könnyítsd a betegek szenvedését. Töltsd be baráti és diszkrét jelenléteddel azok keserű idejét, akik egyedül vannak. Gyújtsd meg a hajósok szívének gyakozó tüzét, kínáld fel nekik a válladat, amelyre lehajthatják fejüket. Óvd meg minden rossztól szeretteinket, akik messze földön fáradoznak, vigasztald szemed ragyogásával azokat, akik elveszítették az életbe vetett bizalmukat. Ismételd ma is a Magnifikát énekét, és hirdesd az igazság kiáradását a föld minden elnyomottjának. Ne hagyj magunkra éjjel, amikor félelmünkben zsoltározunk. Sőt, a szürkeség pillanataiban jöjj közel hozzánk, és erősítsd meg, hogy te is, adventi szűz, várakoztál a fényre. És akkor a könnyek folyama ki fog száradni az arcunkon. Hajnalra fogunk ébredni. Úgy legyen. Váci Mihály, Ave Maria. Csak gondolok reád, agyam fagyos tekervényei, mint neoncsövek felderengnek, reszketek piros fényével szelíden izzó betlehemi nevednek. Csak álmodom rólad, ahogy befagyott tavak álmodhatnak az égről, s derengsz te bennem, mint az égmerengés a jég alatti mélyből. Csak álmodom rólad, ahogy a sápadt hómezők alatt a beheggett barázdák. Susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben a hízelgő rostáblák, ahogy a leásott oszlopokban zokognak a legaljazott lombok, zúzott rönk, tört hasáb vagyok, erdőid bennem susogva kibontod. Neved forró áhítata lehervadna itt a lucskos hideg közönyben, mint halk imák a sárba csuklanak a tipró körmenetben. Ki érezné meg itt azt a bölcső meleg mennyet, amelynek enyhe üdeneved imádkozva engemet elmelenget. Ki értené meg itt a hótól fuldokló, elkékült arcú télben neved tavaszi szeleit, melyek májust tartanak bennem ébren? Hogyan is hangzana e fagyvíjogásban ez a pacsirta sírás? Recsegő jégmezők fölött hogyan susoghatna neved e virágnyílás? Ki értené nevednek dallamát, s dallamtalan zenéjét, örök zsongását, kagyló búgását, harangkehely remegését, gordonka hízelgését, s
hegedű ujjongását ezüströptű nevednek. Orgona futamait, amellyel nagy dallam, szerelem kereslek. Mária. Jászlak meleg aljára vetett kisdedkori ágyak. Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám, mint messiásra várnak. Mária, esték gyapjas nyája tolong a térdeimnél, aranyat, tömjént kínál az éj, s bánata arcomon könnyű tömjén. Mária, ez a szó felkelti bennem a sírást, nemetájon születtem. Ó, üljél szelíd összvér hátára, menekülj, ó, vigyél innen engem. Mária, valami betlehemi szelídségű emlék az én örök sírásom. Egy csillag sajog bennem pirosan, s suhog fényszárnyú örök karácsony. Mária, én bennem keserű pásztorok indulnak-e szóra, s ott hagyják a nyájat. Torkomon örökös a meghatódottság, mellyel kalaplevéve csodát várnak. Mária, zokogó ária, templomi dallam, Ave Mária Zsoltár, énekek éneke, halk kórus, botló gyermekkoromban már bennem dúdoltál. Mária, dallam, ki tudja honnan száll, s honnan kél, milyen húrról? Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen szemet homályosító búról. Mária, verdesnek arcom körüle hangok, mint a lepkék, s a hallgatok, akkor is szárnyuk hímpora lep meg. Ha hallgatok is, én örök neved susogó rostáblájában alszom, s ha alszom is, neved búzavirágzása szenteli arannyal arcom.
Somogyvári Gyula, vándorének. Csak dúdolok, mert hangszerem nincs. Dalom a fűszál éneke. Szép szűzvirágó boldog asszony, a szívem csordultik tele. A gond lenyomja gyönge vállam, s keserget szüntelen panasz, de mi fölszáll le dúdolásban, és felédeseng, most mégsem az. Én annyit kértem pártfogásod, s mindig éreztem szent kezed. Hát nem terhellek újra, látod, hiszen a baj oly rengeteg. Ó, millióknak könnye csúrran, és mind rád bízza sóhaját. Hadd hordom én panasztalan háte kint, amit most sorsom ád. Hát, dúdolok. Parányi búval. De te azért azt meg ne lásd. Te halljad tisztának, derűsnek, és boldognak-e dúdolást. Mert boldog is. Téged magasztal, és hálaszóval száll feléd, kit boldognak mond nagy vigasszal a földön minden nemzedék. Te anyja vagy Isten fiának, hát hódol néked a világ. Lábadnál zúg, kereng dalolva nap, hold, s a csillagmiriát. E roppant zengő zenekarban azért halljad meg énekem. Csak fűszál dal, de mégis dallam. A legparányibb hangszeren. Áldott vagy te az asszonyok közt, s malasztal teljes csak te vagy. Az Úr veled van mindörökké, s áldott a te szent fiad. Dicsőség néked, boldog asszony, emberkínból nőtt égi gyöngy. Ó, tündökölj ránk vándorokra, s rózsákat hajt az útgöröngy.
D'Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 16. befejező részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A verseket Babócsai Réka és Kelemen Csaba előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Bellarmin Szent Róbert, püspök és egyháztanító. Montepulciánóban született 1542. október 4-én. Rómában halt meg 1621. szeptember 17-én. 79 évet élt. Rövid önéletrajzát 70 éves korában, mint bíboros írta meg Róbert. Így kezdte. 1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cintiának hívtak, és második Marcellus pápa egyik nővére volt. Cintia a jezsuita rendel, Páter Pascasius révén ismerkedett meg. Pascasius atya a rend első 10 tagjának egyike volt, és betegsége miatt gyógyfürdő kúrára jött Montepulciánóba. Ezt az atyát Cintia nagyon tisztelte és szerette, s általa a jezsuitákat is olyannyira, hogy az volt a kívánsága, bárcsak mind az 5 fia beléphetne a rendbe. Tehát így írt magáról Róbert. Róbert 1560-ban lépett be a jezsuiták közé. Isten éles elmével áldotta meg. Ehhez párosult a haláláig kitartó komoly nagy szorgalom. Sohasem kereste a kényelmet, szüntelenül dolgozott. Pappá szentelés előtt 1569-től Lővenben tanított, ahol minden vasárnap előadásokat tartott az egyetemistáknak. 1570-ben Gentben szentelték pappá. 6 évvel később a római kollégium professzora, ezt más néven Gregoriana Egyetemnek hívták, mivel a jezsuiták 13. Gergely pápa ideje alatt hozták létre. Előadásait 4 kötetben, kontroverzáriák, címen adta ki, 1586 és 93 között. Műve az ellenreformáció elméleti tudományos oldalát boncolgatja. Kielégítette vele kora nagy igényeit. Sajnos az első kötetet 5. Sixtus pápa indexre tette, mert nem tetszett neki, ahogy a szerző a pápa evilági hatalmát tárgyalta. Néhány hónap múlva azonban visszavonta ezt a pápa. A pápai udvarban azonban mindig akadt valaki, aki áskálódott Róbert ellen, s ezt ő maga többször is megtapasztalta. El kellett hagyni a Rómát. 1599-ben bíborosi kinevezést kapott. Az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat vitájában, ez volt az úgynevezett tomizmus-molinizmus közötti vita, bölcs tanácsokat adott 8. Kelemen pápának. Ezért Kápua érsekének nevezték ki, s így ismét el kellett hagynia Rómát. Életében újra bevált a régi módszer, promoveatur ut amoveatur. Léptessük elő, hogy megszabaduljunk tőle. 1605-ben részt vett a pápa választáson. Kevésen múlott, hogy nem őt választották meg. Az új pápa, 11. Leo azonban 4 hét múlva meghalt. Őt követte 5. Pál, aki Róbertet teológiai tanácsadóként maga mellett tartotta. A leghíresebb ügy, amellyel Bellarmine Róbert foglalkozott, a Galilei per első szakasza volt. Ma már nyilvánvaló, hogy minden tehetsége és a matematika és a csillagászat iránti személyes érdeklődése ellenére túlságosan rabja maradt kora közfelfogásának, és nem tudott elfogulatlan ítéletet alkotni a kérdésben. Kár, mert hatalmas tekintélyénél fogva megakadályozhatta volna a Galilei pernek az egyházra nézve oly szerencsétlen kimenetelét. Utolsó műve a Jó halál művészete című könyv, amelyet lelki végrendeletének tekinthetjük. A lelki élet nagymestere volt, egyik növendékéből, Gonzága Alajosból szentet nevelt. 1621-ben halt meg Rómában. Sírja a Szent Ignác templomban van. Csak 3 évszázad múlva avatták boldoggá, 1923-ban. Több jezsuita és főleg a franciák ellenezték boldoggá avatását. Halálának 310. évfordulóján 11. Pius a bekövetkezett csodák nyomán szentté avatta és egyházdoktorrá nyilvánította. Istenünk, te egyházat hitének védelmére csodálatos tudománnyal és erénnyel ékesítetted föl Bellarmine Szent Róbert püspököt. Közben járására add, hogy néped mindenkor sértetlenül megőrizze a hitet Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg Szent Hildegardról. Németországban született 1098-ban, és ott halt meg 1179-ben, szeptember 17-én, tehát éppen ma van mennyei születésnapja. Hildegardot méltán nevezhetjük Németország, sőt, az egész nyugati világ nagy női egyéniségei közé. Zseniális tehetsége volt. Iratai közül 3 legnevezetesebbet említem. Az egyik dogmatikus útmutató, hitigazságokról szól, a másik Életérdemek könyve című könyve erkölcsről, az erényekről, s végül a 3. könyvnek a címe az Isteni művek könyve. Természeti és gyógyászati iratai az első német természetkutató és orvosnő címét érdemelték ki számára. Egy francia tudós a 12. század csodájának nevezte, nem csak életszentsége, hanem tudása miatt is. Szerette a zenét, írt költeményeket, előadásokat, bár beteges természetű volt, rengeteget tárgyalt annak a világnak a nagy vezető egyéniségeivel, királyokkal, császárokkal, püspökökkel, és így tovább. Vigasztalt, bátorított, lelkismeretet ébresztett, és bűnbánatot hirdetett, békét eszközölt ki az egymással szemben állók között. Azt mondta valaki róla, szavaiból Krisztus beszélt. Főleg a betegek vonzolták fel magukat a hegyre. Tudták, hogy fenn a kolostornak gondosan ápolt gyógynövénykertje és a gyógykenőccsel, cseppekkel teli gyógyszertára várja őket. És ő mindenkit szeretett, mindenkin iparkodott segíteni. Senkit nem zárt ki szívéből. Szeretetből mindenkinek szolgálója akart lenni. Gondolataiból említek még egy keveset. Amikor még nővérei is kifogásolták túlzott alamizsnálkodását, ezt mondta, az a kolostor, ahol nem cselekszik a szeretet tetteit, megszűnt kolostor lenni. Hát nem tudjátok, hogy a szegényekben maga az Úr áll a kapunk előtt? Egyik beszédéből a következőket, engedjétek, hogy rátok találjon Jézus, akinek a két keze megszabadíthat minden gonosztól, hiszen ő az örök szeretet. Most csak ennyit, talán máskor majd többet is mondunk Szent Hildegardról, akit különösen is úgy emlegetnek, mint a gyógynövényeknek ismerőjét és a gyógynövényekkel való gyógyító orvosát.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,